Áldás békesség Isten hozott mindenkit mai Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntjük a Tatai Református Egyházmegye Gerecsei Szorvány misszióját, lelkipásztorukat Rácz Tibort, és szeretettel köszöntjük az egyik gyülekezet tagjait, Sári Sápi testvéreinket. Hadd kérjük, hogy álljanak fel közöttünk, hogy itt vannak. Isten hozta önöket, és őrizze meg ezen az ünnepi alkalmon. Köszönöm szépen!
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltár énekeljük. A 32. Zsoltár így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember életébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. A 32. Zsoltár első versét énekeljük. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, egy kicsit rendhagyó ez a vasárnapi úrvacsorás istentisztelet, hiszen a liturgia ezen a ponton megnyílik, és most van módom a szorvány misszióról egy hosszú előadást tartani. Természetesen, hogy mivel utána egy hosszú istentiszteletet is szeretnék tartani, mind a kettőnél önmérséletet fogok gyakorolni, és mind az előadásban, mind pedig az istentiszteletbe tekintettel vagyunk arra, hogy olyan 12 után már kezd lankadni a közösségnek a figyelme. Szeretnék bemutatkozni, Rácz Tibornak hívnak, 15 éve, hogy lelkészként szolgálok, és amikor erre a bemutatkozásra készültem, eszembe jutott, hogy viszont gyülekezeti munkásként, gyerekistentiszteleti vezetőként, cserkészként, pedig már 25 esztendeje tudom szolgálni a mi Urunkat, Istenünket. Én révkomáromi születésű vagyok, a felvidéki Révkomáromból, és egy olyan erős családi kötődés is köt Komáromhoz, és a komáromi református gyülekezethez, hogy amikor én 1999-ben elkezdtem ott a segédlelkészi szolgálatomat, pont 60 esztendővel voltam azon túl, amikor a nagyapám elkezdte Révkomáromban a lelkészi szolgálatát, és pont 100 évre rá, hogy a dédapa elkezdte a lelkészi szolgálatát. Az ükapáik Veszprém megyében voltak pár száz évig visszamenőleg református lelkészek, és pont ezzel a komáromi segédlelkészséggel pecsételődött el a család a felvidéki irányba. Nős vagyok, feleségem Rászné Szabó Rita, és három gyermeknek vagyok boldog édesapja, 10 éves a fiam, 5 éves a lányom, és a kicsi, az most márciusban lesz egyéves. A teológus időszakában az ember nagyon sok minden dologról ábrándozik, és amikor már eltelik 10-15 esztendő, akkor rájön arra, hogy ezek közül az álmok közül néhány álom megvalósult. Amikor református teológiára jártam, szerintem erről én nem beszéltünk egymással, vagy erről nem beszéltem, de mindig vonzott Pál apostolnak a sátorponyva készítő mi volta, hogyha a misszióhoz kellett egy kis apanás, akkor ő sátorponyva készítésből egészen biztosan némi jövedelemre tudott szert tenni. Az én lelkészi pályám is úgy alakult, hogy voltak olyan időszakok, ez a mostani időszak is olyan, hogy van civil állásom, kenyérkeresetem, és a civil állás mellett pedig végezhetek lelkészi szolgálatot. Korábban szabadidőszervező könyvtárosként is tevékenykedhettem civil állásban, és a szorvány missziós szolgálatot is tudtam végezni mellette. De a lelkészi szolgálatomban nem csak ilyen időszakok voltak, a 2 év komáromi segédlelkészség után 7 esztendeig a Budapest-Budahegyvidéki Egyházközségben voltam beosztott lelkész. Több kötődés is van a pomázi gyülekezet és a Budahegyvidéki között, de arra most nem térek ki. A szorvány missziót nagyon sokan azzal azonosítják, hogy a református egyházunk különböző, az ország különböző területein általánosan szorványosodik, tehát egy lelkész már nem egy templomba jár, hanem 3-ba, 8-ba, 10-be, és nem csak az a baj, hogy egy lelkésznek sok helyre kell elmennie, hanem az is problémát okoz, hogy azokon a helyeken kevés emberrel találkozik, a falu előregedik, elköltöznek a falvakból. Ez egy általános jellemzője az országnak. A Tatai Református Egyházmegye Gerecsei Szorvány missziója ehhez képest egy kicsit más. Abban más, hogy ahol én szolgálok, Sárisápon, Tardoson, és felelősségi körömhöz tartozik még Virtestolna és Annavölgy, ott soha nem volt református templom, soha nem volt református imaház. Ha ott valaki református istentiszteleten akart részt venni, akkor vagy hazautazott az ő szülőfalujába, ahonnan mennyek mondjuk Sárisápra került, vagy hazautazott, vagy pedig összefogott olyan emberekkel, akiről tudta, hogy református, és elmentek a legközelebbi református templomba, ami a mi esetünkben Úny, Nagycsáp, Tokod és Dorog. És az az ötlet, ami elindult a szorványmisszió indításakor, az az volt, hogy ezeken a helyeken, ahová nem megy ki helybe lelkész, és sajnos már onnan se járnak el autóval más gyülekezetbe az emberek, lehet, hogy van feladata a református egyháznak, hogy akik ott vannak, nem kellene elengedni az ő kezüket. Amíg oda nem kerültek, volt kötődésük a református egyházhoz, azért, mert községileg, helyileg egy ilyen faluban vannak, ne hagyjon a református egyház fehér foltot. A szorvány missziónak az a nehézsége, hogy ahol fehér folt van, ahol vannak ilyen helyek, teljesen logikusan meghatározható, hogy miért fehér folt. A népszámlálási adatokat is tudnék mondani. Tardoson például 63-an vallották magukat reformátusnak. Virtestolnán 9-en vallották magukat reformátusnak. Annavölgyön 28-an vallották magukat reformátusnak. És Sárisápon pedig 96-an vallották magukat reformátusnak. Azért fehér folt, mert a legkisebb gyülekezetben is
abban a faluban azért olyan 200-300 református azért mindig akad. És a nagyobb gyülekezetek azok olyan 500-tól 5000-ig terjednek, utána már azért ildomos bontani a gyülekezet, vagy egyház részekkel oldják meg a városnak a lefedését. A szorványmisszió azokat a kicsi helyeket keresi meg, ahol olyan alacsonyak a létszámok, hogy penge élen táncolunk, hogy egyáltalán van-e értelme oda menni, hogy találunk-e ezeken a helyeken embereket. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a papi oldalról, hogy egy esperes látóköréből van így, az én esetemben legalábbis így volt, hanem amikor a szorványmisszióban megtaláltam az első református embert, akkor ő azt nyilatkozta, hogy hát talán csak én vagyok itt egyedül, de nem lehetünk sokan. És akkor megtaláltam a második embert, ő is ezt mondta, hogy hát talán csak én vagyok itt egyedül, de mindenféleképpen kevesen vagyunk. Vagy amikor helyet kértünk a művelődési házba, hogy ott tartsuk az istentiszteleteket, akkor visszakérdezett a polgármester, de hogy kik vannak eljönni erre az alkalomra. Vannak Sárisápon reformátusok? És akkor az volt a tárgyalási alap, hogy a népszámlálási adatok szerint vannak, de mi még nem ismerjük őket. Nem tudjuk, hogy kik ők. Tehát a szorványmissziónál még az elkezdés is nehéz, mert nem tudja az ember, hogy várják-e őt ott, ahol szolgálni szeretne. Az egyik környező lelkész, amikor Vértestolnán egy református embert temetett, akkor azt mondták neki, hogy tiszteletes úr, Vértestolnán eltemette az utolsó reformátust. Kérdezte, hogy miért? Hát ez egy sváb falu, itt sváb katolikusok vagyunk, erről a atyánk fiáról. Tudtuk, hogy református, de nincs több. És ilyenkor az ember hajlamos azt hinni, hogy akkor ebbe a faluban már nincs dolga. És kiderült, hogy oda költözött egy család, két gyerekkel, van egy néni, aki ágyban fekvő beteg, de az asztalig szépen ki tudja a család ültetni, és házi istentiszteletet tudunk tartani, és lehet találni egy-két embert olyan helyen is, ahol az a mondat is azért kicsit igaz, hogy eltemette tiszteletes úr az utolsó reformátust. A másik jellemző dolog, amivel a szorványmissziós lelkész találkozik, hogy amikor keresi a reformátusokat, azt mondják neki, hogy tiszteletes úr, erre van igény? Tardoson igényfelmérés is készült. És az derült ki az igényfelmérésből, még mielőtt én kezdtem ott a szorványmissziós szolgálatot, az derült ki az igényfelmérésből, hogy nincs igény. Teljesen észszerű hát, hogy hagyunk fehér foltokat. Nincs igényre. Nem szeretne senki református istentiszteletre menni. De a szorványmissziós lelkésznek az a dolga, hogy igényt támasszon. És az elmúlt esztendőben, két hetente járunk Tardoson istentiszteletre, 12 fős volt az istentiszteletre járási átlag. Én azt gondolom, hogy ez a szorványmisszióban egy megnyugtató jó szám visszaigazolja, hogy van ott dolga a református egyháznak. Azokon a helyeken is, a szorványban is meg kell vigasztalni a csüggedőt, bátorítani kell, akinek problémája van, és az Isten igéjét pedig mindenféleképpen hirdetni kell. Nem szabad az egyháznak fehér foltokat hagyni. Ha szorványmissziós szolgálatot végez az egyház, akkor betölti a küldetését. Testvérek, újra visszatérnék a fehér folt témájára. A 2010-ben kezdtem el a szorványmissziós szolgálatomat, és amikor a szomszéd gyülekezetek anyakönyveit megnéztem, hogy majd onnan tudok eljutni a szórványmisszióban élő testvérekhez, akkor az derült ki, hogy a szomszéd gyülekezetek anyakönyveiben sem volt adat.
Amikor a missziókat próbáltam pásztázni, hogy esetleg az iszákos mentő missziónak nincsen rálátása annak arra a területre, vagy egyházmegyei konferenciákon nem bunkantak-e fel olyan emberek, akik onnan voltak. Két esetben találtam a szórványmisszió területéről olyan embert, akik valamilyen országos misszióba kapcsolódtak be. És olyan is volt, hogy aki bekapcsolódott, továbbra is ugyanoda akart járni, ahova ez idáig járt. Ha ő Esztergomba járt idáig, járjon is tovább Esztergomba. Testvérek, de ezek a tények nem azt jelentik, hogyha az ember oda megy, helybe megy, és elkezdi Isten igéjét hirdetni, akkor ne történhetne az meg, hogy megindulnak az emberek, és jönnek az Isten tiszteleti alkalmakra. Sárisápról jöttünk, Sárisápon ez úgy indult, hogy 2010. május 9-én a falutév, illetve előtte, a falutévén lehetett látni a plakátokat, hogy Isten tiszteletre várjuk az embereket, és a buszmegállóknál és a boltoknál is kiplakátoztam a plakátot, hogy a művelődési házban Isten tisztelet lesz. Eljött az első alkalom, és egy emberrel tudtam telefonon lebeszélni, hogy biztosan megérkezik, és 8-an voltak a testvérek az első Isten tiszteleten, és az első esztendő arról szólt, hogy az oda akkor eljövők elhiggyék, hogy 2 hét múlva is lesz Isten tisztelet. Hogy ez nem egy egyszeri dolog volt, ez nem egy kampány jellegű dolog volt, hanem 2 hét múlva, 4 hét múlva és 6 hét múlva is lesz Isten tisztelet. Sőt, most már majdnem 4 éve vagyunk, hogy van Isten tisztelet 2 hetente, és a helyettesítéssel vagy időpont átétellel, de azóta minden alkalommal tartottunk Isten tiszteleteket. A létszám tekintetében is az volt a feladatunk ebben az időszakban, hogy természetes módon olyan is van, aki elmaradt tőlünk, tehát utolérjük, de aztán kiderül, hogy mégse tud bekapcsolódni a gyülekezeti életünkbe, vagy most a közösségünket nagyon megterhelte, hogy az egyik testvérünk, aki oszlopa volt a gyülekezetnek, fiatalon eltávozott közülünk. Tehát egy szórványmissziós közösség is ugyanúgy szembesül azzal, hogy csökken a létszám, és az újakat pedig meg kell találni a régiek helyett, akik a régiek helyébe lépnek. Ezt aki statisztikával foglalkozik, lehet, hogy vitatkozik velem, de én úgy szoktam fogalmazni, hogy ha a létszámot tudjuk tartani, akkor növekszünk. Ha a létszám nem csökken, hanem a különböző okok miatt meglévő csökkenést az újakkal föl tudjuk tölteni, az már a gyülekezet életében növekedésnek számít. Testvérek, a szórvány missziónál, amikor a szórvány misszióról beszél az ember, akkor nagyon sokszor pontosításokat kell végezni, és ezek már nagyon sokszor nevetséges pontosítások. Tehát én, amikor a hétköznapi életben, vagy ilyen előadásokon beszélek a szórványmisszióról, akkor nagyon sokszor hosszú előadás után visszakérdeznek, akkor tényleg nincs templomotok? És mondom, hogy tényleg nincsen. De akkor imaházatok azért van? Mert tudjuk, hogy Csobánkán van imaház, és különböző más helyeken vannak imaházak. Ilyen imaházatok sincsen? Míg ilyen imaházunk sincsen. És tervezitek, hogy imaházatok legyen?
Nem tervezzük, mert jelen pillanatban nem olyan erősek ezek a pici közösségek, hogy egy saját imaházat fönn tudjanak tartani. Nekünk az a jó, vagy az segíti a gyülekezetünket, hogyha befogadnak valahova bennünket, és azokon a helyeken mi otthon lehetünk. Nincs annyi erőnk, hogy saját imaházunk legyen. Aztán jön a következő kérdés. És akkor te hol vagy igazából lelkész? Hát én igazából a Szórvány misszióban vagyok lelkész. Nincs egy olyan anyagyülekezetem, ahonnan megyek a kicsikhez, hanem a Szórvány missziós terep az én elsősorbani terepem. Ott vagyok elsősorban, nem pedig más gyülekezet, egy nagy gyülekezetből járok ki a szórványba. És aztán jön a következő kérdés. De ugye a jövő az a hittanosokban van, ugye vannak hittanosaid. A szórvány misszióban nincsenek az embernek addig hittanosai, amíg a szülőket nem tudta először megszólítani, és csak azután lesznek hittanosai. Tehát rengeteg dolog, ami a nagy gyülekezetben természetes, mindenhol egyformán működik, a lelkészek át tudják adni egymásnak a tapasztalataikat, hogy működnek a misszióban a dolgok. A szórvány misszióban máshogy működnek, más szabályok vannak. De testvérek, nem csak ez az állandó kiigazítás van, hogy mi mindenben mások vagyunk, mint a többi gyülekezet, hanem nekem egy nagyon nagy tapasztalatom, hogy a korábbi gyülekezeti munkáimban voltak olyan részfeladatok, amik teljesen megfeleltethetőek a szórványmissziós munkának. És én azt gondolom, hogy a szórványmisszió bemutatásán túl, hogy az egyháznak ez is a dolga, hogy a templom olyan helyeken is pásztorálja a híveket, ahol nincsen templom. A másik haszna, hogyha a szórványmisszióról beszélünk, az az, hogy kinek a saját közösségében föl kell fedeznie, hogy ilyen típusú munkára szükség van. Én csak a saját lelkészi pályámra utalok most vissza, amikor Komáromba elkezdtem a segédlelkészi szolgálatomat. Én voltam a főnökömnek az első segédlelkésze. Ott két lelkészes állás volt, ketten voltak lelkészek, de segédlelkészként én kerültem oda először, Észak-Komáromba, Rév-Komáromba, és akkor a főnököm kinyomtatott egy címlistát, hogy a Komáromba, a Megyercsi utcából ezek és ezek az emberek azok, akik hűségesen fizetik az egyházfönntartói járulékot, de már az istentiszteletre nem járnak el, nem ismerjük őket. Menj el hozzájuk látogatóba. Testvérek, amikor megérkeztem ezekhez a családokhoz, valakinek valóban 20-30 éve nem volt már személyes kapcsolata a lelkésszel. Amíg a lelkész hivatalba beballagott, vagy valamilyen rokonával beküldte az egyház fenntartói járulékot, ennyi kapcsolata volt az egyházzal. És azok is, ami híveink voltak. Igaz, hogy Komáromhoz a népszámlási adatok szerint 4000 ember tartozott, de ezekhez a kevesekhez is mindenféleképpen el kellett jutni. És amikor volt egy evangelizáció Komáromba, akkor úgy szerveztük meg az evangelizációt, hogy az evangelizátornak a segítői a helyi presbiterekkel és munkatársakkal utca szerint ezeket az embereket meglátogattuk. És egy olyan csodálatos válasz jött erre, hogy amikor körülnéztünk a evangelizációs estéken, akkor nem azt mondtuk, hogy jaj, mennyi idegen van, aki máshonnan jött, hanem tudtuk, hogy a mi területünkről jöttek, nem más falukból jöttek, Komáromból jöttek, csak éppen ezekkel az emberekkel nincs közvetlen kapcsolatunk. Vagy hogy a budahegyvidéki, budapesti fővárosi gyülekezetet említsem, ahol a gyülekezetnek előző lelkésze, Szűcs Ferenc, ott jobbra hátul meg volt a helye, hogy hol van ott az istentiszteleteken, és az unokák jártak gyermekistentiszteletre, akik most itt Pomázon laknak. A budahegyvidéki gyülekezetben volt egy olyan biblia köröm, ahol azt mondták a hívek is, de a lelkészi karnak is ez volt a véleménye, hát, hogy ez a biblia kör lassan elapad. És ez is volt a hangulata a testvéreknek. Idősek vagyunk, minden éven sokan meghalnak közülünk, lassan elfogyunk. Lassan ez az időpont a csütörtök délelőtt 10 óra, amikor összegyűlünk a gyülekezeti terembe, lassan szabad lesz más programokra, majd lehet baba-mama kört csinálni ebben az időpontban, tehát volt ott még más szabad időpont is. És én akkor azt kértem a testvérektől, hogy mindig számoljuk meg magunkat, hogy hányan vagyunk. És akkor kiderült, hogy 21-en mindig voltunk. Legalábbis onnantól, hogy elkezdtük számolni magunkat, télen 21-en, nyáron 14-en mindig voltunk. Én azt gondoltam, hogy testvérek, egy nagy gyülekezetbe, aki már nyugdíjban van, azok között, hogy vagyunk ennyien, ez egy hálás dolog. A második dolog, amit csináltunk, hogy a diakónusunkkal, akik már nem tudtak eljönni közénk, telefonkapcsolatot tartottunk, és rendszeresen látogattuk őket, és a hirdetésekben mindenkit végig beszéltünk, hogy aki korábban járt, most milyen problémában van, és imádkoztunk érte. És a következő dolog, amit megtettünk, az az volt, hogy új nyugdíjas egy gyülekezetben mindig érkezik, mert előbb-utóbb betöltjük azt a kort, és mindenkit megkezdve, hogy padba, ahol ül a templomba, vagy ismeretségi körébe, kezdjen megszólítani olyan testvéreket, akik eljöhetnek a Biblia órára. Eltelt olyan egy vagy két esztendő után, egyszer olyan értelemben is megszámoltuk, hogy hányan vagyunk, hogy megnéztük, hogy hány a régi, és hány az új. És valóban nagyon, és arról is, hogy hány az, aki már nem tud eljönni. 15 emberről beszéltünk, aki nem tud eljönni, 8-an voltunk a régiek közül, de 24-en voltunk a Biblia órán. Nem elapadt ez a közösség, hanem megtaláltuk a tovább mutatásnak, a tovább lépésnek a lehetőségét. Testvérek, mindig van olyan szituáció, amikor rádöbben a gyülekezet, hogy valamelyik területe a szerteágazó gyülekezeti munkának szórvány szituációba, szórvány helyzetbe kerül. És akkor az a dolga a presbitereknek, a gyülekezeti munkatársaknak, hogy segítsék a lelkészt egy közös gondolkozásba, és ki tudjanak találni olyan következő lépéseket, amelyekkel ellátjuk a szórvány helyzetben élő embereket. Testvérek, zárásképpen annyit szeretnék még elmondani, hogy a szorványmisszióban mindig örvendezünk annak, ahányan vagyunk. A szorványmisszióban azt is meg kell tenni, hogyha valaki nem jön el az istentiszteletre, mert tolókocsiba van, akkor nem mindig hívogatjuk, hogy gyere el, akkor nála tartjuk a második istentiszteletet. És volt olyan, hogy mondjuk egy szombaton egy harmadikat és negyedik istentiszteletet is tartottam, mert tudtam, hogy nem hívhatom be az istentiszteleti alkalomra a testvéreket, és hogy ne maradjon sokáig istentisztelet nélkül, a betegágy mellé mentem istentiszteletet tartani. Egy örömteli, élő közösség van a szorványmisszióban, és ami fontos dolog, hogy attól még, hogy kevesen vagyunk, rengeteg tevékenységet végzünk. Mi a katolikus egyházzal az ökumenikus imahetet megtartjuk, amikor csipkeszedési szezon van, elmentünk csipkét szedni, amikor túrázni lehet, túrázni hívtunk másokat is. A gyülekezetnek erejéhez, tehetségéhez mérten nagyon sok plusz programja van, de ami a rendkívüli módon örvendetes, az az, hogy a gyülekezetnek a fundamentuma, az alapja, ami alapján másokat is hívhatunk a gyülekezetbe, az mindig az ige hirdetés. Tehát ez az örömteli dolog, hogy nem a plusz programok, nem a nagy ötletek, nem az egyéb alkalmak azok, amelyek új embereket hoznak a közösségbe, hanem mindig az Isten igének a hirdetése, a prédikáció, ami szól az Isten tiszteleti alkalmakkor, vagy pedig egyéb alkalmakkor. És én azt gondolom, hogy ez a végekről egy jó hír a gyülekezeteknek, a nagy gyülekezeteknek, hogy amikor vasárnap délelőtt az Isten tiszteleten vannak együtt, na az a középpont, amiből minden egyéb dolog elindulhat és működhet. Nagyon szépen köszönöm a testvéreknek a figyelmét, és hogy meghallgatták a beszámolómat. Én még annyi dologgal készültem, hogy most írtam a Dunántúli újságba egy cikket, és abból a cikkből ilyen lenyomatokat készítettem. Még a cikk nem jelent meg, és a kiáratnál 64 darabot elhelyeztem, és nagyon törekedtem arra, hogy itt az előadásban semmi olyat ne mondjak el, ami a cikkben le van írva. Tehát a cikkben az élményeink, alkalmaink vannak, és akkor így tudtam rövidebbre venni az előadást, és a cikkben van az összes többi, amit még szerettem volna elmondani a szórványmissziós szolgálatról. Halld meg, bűnös ember, ez volt a hétnek a vezéréneke, és a beszámoló után ennek az éneknek az éneklésével folytatjuk éneklésünket. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliuma 4. fejezetéből, a 30. verstől olvasom Isten igéjét. És így szólt. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázattal példázzuk? Olyan az, mint a mustármag, amely amikor a földbe vetik, minden földi magnál kisebb, de ha egyszer elvetették, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy árnyéka alatt fészket rakhatnak, az égi madarak. És sok ilyen példázatban hirdette nekik az igét, csak hogy megértsék. Példázat nélkül azonban nem beszélt nekik, de maguk között a tanítványainak mindent megmagyarázott. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, dicsőítünk téged, hogy a számodra elválasztott napon, a számodra elválasztott helyen összegyűjtöttél bennünket, és szent lelked által itt vagy közöttünk. Urunk és Istenünk, hogyha mi beletekintünk a te tökéletességedbe, szentségedbe, nagyságodba, és azt is átérezzük, hogy szeretsz bennünket, botladozókat, bűnösöket, az életükben küzdőket, akkor azt is átérezzük, hogy minden istentisztelet ünnep, a veled való találkozás ünnepe. Urunk és Istenünk, kérünk téged, hogy a te szent színed előtt, ha ránézünk a mi életünkre, akkor lássuk meg a te szempontjaidat. Lássuk meg azt az akaratot, hogy mit szeretnél, hogy máshogy tegyünk a mi életünkben. Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy a legjobb helyen vagyunk, és a legfontosabb dolgok történnek velünk, amikor a te akaratodat kutatjuk, amikor azt kérjük, hogy szólíts meg bennünket. Urunk és Istenünk, dicsőítünk téged az imádság lehetőségéért, az énekben való fohászkodás lehetőségéért. Dicsőítünk téged, hogy adtad a kezünkbe a Szentírást, olvashatjuk és közel kerülhetünk a jelentéséhez. Dicsőítünk téged, hogy a sákramentumokkal erősítesz bennünket. Biztos tudás, hogy meg vagyunk keresztelve, hozzád tartozunk, és az is erősít bennünket, amikor magunkhoz vehetjük az úrvacsorai jegyeket. Kérünk téged, Istenünk, áld meg a mi egybegyülekezésünket, legyél mi velünk. Amen. Ige hirdetésre készülve a 372. dicséretünk első versét énekeljük, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Olyan az, mint a mustármag, amely amikor a földbe vetik, minden földi magnál kisebb, de ha egyszer elvetették, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz. Eddig tart a mi Urunk Istenünk írott igéje.
Kedves testvérek, szeret egy gyülekezet, hogyha most, ma itt a Kárpát-medencében a kerteket nézzük, akkor látjuk, hogy a fákat metszik a gazdák, és dolgoznak az első munkálatokon, és ez a metszés az elsők között van. És azt is elmondhatjuk, hogy mi rengeteget küzdünk a különböző területeknek a karbantartásával, hogy ne vaduljanak el. Hát ehhez képest egy bibliai táj, egy keleti táj teljesen más, hiszen ott olyan sziklás a terület, hogy az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy amikor a rabot egy darabig még lehet lóval kísérni, de azután a lóval
a római katonák szépen visszafordulnak, és azután már csak gyalogosan lehet a sziklás hegyi ösvényeken kísérni még a rabot is, és nem véletlen, hogy a szamár meg az összfér Izraelnek az állata, mert ezek között a sziklás terméketlen területeken ezekkel az állatokkal lehet a legjobban haladni. Sőt, hát mi nagy vízbázison lakunk, élünk, a fölött vagyunk, és a folyók is hatalmas nagy vízmennyiséget szállítanak, és belegondolunk, hogy a keleti tájnál még a kút se igazi kút, hiszen ciszternaként működnek a különböző vádik, vizet szállító mélyedések, összegyűjtik az esővizet, és amíg van a ciszternában víz, addig tudják az állatokat abból itatni, hogyha nem, akkor meg keresni kell, hogy hol van víz. Testvérek, és különösen az utóbbi 3-4 évben azt kell mondjam, hogy mi is, mint a keleti ember, úgy küzdünk a nyári erős napsütéssel, kánikulával, de mégiscsak a keleti tájon számít, hogyha az ember mondjuk egy fának az árnyékába megállhat. Az egyik természeti havilapnál néztem, hogy ott van a segélyszervezetnek a sátra, de a sátorban olyan nagy fülettség van, hogy a szőnyegekre kiviszik a menekült táborban az ágyneműket, és inkább kijönnek a sátorból, mert a szabad ég alatt egy picivel elviselhetőbb a klíma. Vagy hogyha nyáron valahol ilyen sátorban akarnánk a gyerekekkel elfogyasztani valami kis ebédet, akkor nagyon hamar, ha látunk valahol egy fát, akkor inkább átvegyünk a fának az árnyékába, mint egy nagy sátornak a füllett részére. Miért beszéltem arról, hogy a keleti tájon a növénynek, egy cserjének, vagy egy fának mekkora szerepe van, és az árnyéknak mekkora szerepe van? Azért, mert az a végeredmény, amiről ez a példázat beszél, hogy vagy egy másfél méteres, vagy pedig egy 3 méteres cserje, fa ott van, és él, és árnyékot ad, az sokkal többet jelent a keleti embernek, mint nekünk itt a Kárpát-medencében. Önmagában már, hogy ott van az a fa, hogy talált annyi termőtalajt, hogy élni tud, és kap annyi vizet, hogy életben marad, már önmagában ez egy hatalmas csoda, és hogyha még a madarak is ott vannak az ágainál, és hallja a keleti ember a csicsergését, az már egy még teljesebb, vagy még nagyobb öröm. De ennek a példázatnak nem csak a végeredményét kell néznünk, hogy milyen örömteli dolog, amikor egy mustár cserjének az árnyékába leülhet az ember, és a termését akár fűszernek használhatja az ember, akár más módon is hasznosítják. Ebben a példázatban még az is nagyon közmondásos, hogy a rabbinikus irodalomban is vannak ilyen közmondások, hogy a magja nagyon kicsi. A fekete mustárnak 1 milli, a fehér mustárnak 2, vagy fordítva. Tehát 1 vagy 2 millis a mustárnak a magja, és másféltől mondjuk a jó folyó melletti területen akár 3 méterre is megnőhet a mustár. Csekély kezdet, kicsi mag, 1 millis, 2 millis, olyan kicsi, hogy nagyon kisebbet már nem is tudunk, nem is látunk szabad szemmel, és csodálatos a végeredmény. Csekély kezdet, kicsi mag, csodálatos végeredmény. Elvetünk egy élettelen kicsi 1 millis magot, és egy csodálatos cserje nő ki belőle, ami a veteményes kerteknek a legnagyobbja, mert igaz, hogy vadon is nől, de fűszer növényként is termesztik és ültetik. Testvérek, a példázatoknál nagyon fontos megtalálnunk azt a pontot, hogy mi az a hangsúlya példázatnak, amit Jézus Krisztus arra akar fölhasználni, hogy az ő igéjét megértesse az emberrel. Tehát amikor ennél a példázatnál látjuk ezt a kontrasztot, és ezt kontraszt példázatnak is hívják ezt a példázatot, a kicsi kezdet és a csodálatos végeredmény között, akkor ez az egész, hogy mennyire örül a keleti ember, hogy ebből a kicsi dologból ilyen nagy dolog lesz, ez az egész együtt lesz alkalmas arra, hogy valamit megértessen Isten országából. Tudjuk a példázatoknál, hogy a gyakorlati életből veszi Jézus Krisztus a példázatoknál a témát. Amiről Jézus Krisztus egy példázatról beszél, az mindenki számára ismert. Ha például a magától növekedő vetés példázatára gondolunk, elvetjük a magot, és jön a csodálatos aratás. Mindenki minden éven megtapasztalja. És azért pont ezt a példázatot mondtam, mert ez is kontraszt példázat. Itt is a csekély kezdet és a csodálatos befejezés között lévő feszültség és öröm az, amit Jézus Krisztus arra akar használni, hogy az ő isteni igazságát valamilyen módon megismertesse, megértesse. Testvérek, de miért beszél Jézus Krisztus csekély kezdetről, vagy kicsiny kezdetről, és miért beszél valami csodálatos végeredményről? Azért, mert ott akkor Márk evangéliumának a kezdeténél vagyunk, tanítványokat már elhívta, és az első csodákat már megtette, sőt, már Jeruzsálemből a farizeusok folyamatosan azért küldenek embereket, hogy bizonyítékokat szedjenek össze Jézus Krisztus ellen, hogy mivel lehet őt majd sarokba szorítani. Már az is megtörténik a Márk evangéliumánál a legelején, hogy a különböző irányzatokhoz tartozóak megegyeznek egymással, hogy elveszejtsék Jézus Krisztust. A legelején vagyunk a krisztusi küldetésnek, Jézus Krisztus igét hirdet, tanít, beszél az Isten országáról, de testvérek, valamilyen szempontból igaz az, hogy Jézus ezt hasonlíthatja egy csekély kezdethez. Ott van egy tanító, Isten országáról beszél, tanítványok követik, hallgatják, el tudják mondani így másnak is, hogy mi az, amit a mester mondott. Csekély kezdet. De ebben a csekély kezdetben benne van az Úristennek a kiválasztó munkája, benne van az Úristennek az üdv terve, ebben a csekély kezdetben benne van az, hogy az Istennek emberré kellett lenni, ebben a csekély kezdetben benne van az, hogy holtig hűségesnek kell lenni. Benne van már itt az elején, benne van, hiszen egy-két igeverssel ezelőtt olvashatunk arról, hogy Jézus Krisztusnak eljöttek a rokonai, és a családnak az izolálásába, az óvásába, rejtésébe vissza akarják húzni Jézus Krisztus. Gyere haza, ne prédikálj tovább! Inkább azt mondjuk, hogy bolond vagy, mert akkor életben maradsz. És Jézus Krisztusnak szakítania kellett a családjától, mert a család csak úgy tudta volna megmenteni őt, hogy bolondnak nyilvánítják, és megmarad az ő élete, de ő neki holtig hűségesen, amit az atya rábízott, azon az úton végig kellett menni. Nem a család óvását választotta, hanem rálépett azon arra az útra, aminek tudta, hogy a vége az lesz, hogy őt meg fogják ölni. Csekély kezdet, csodálatos, csodálatos végeredmény. Hiszen Jézus Krisztus, amikor a passiója után föláldozta magát, és miután az Atya föltámasztotta őt, a váltságművet hajtotta végre. Itt még a magnál vagyunk, a tanításainál, hogy eljött, hogy itt van közöttünk. És eljön az az idő, nagypéntekkel és húsvéttal, és azután majd, amikor az egyháznak eljön a korszaka a Szentlélek kitöltésével, és amikor majd Jézus Krisztus újra jön, és amit most töredékesen tapasztalunk, azt teljes mértékben megtapasztalhatjuk. Az lesz a csodálatos végeredmény. De testvérek, az a mi boldogságunk, az a mi tapasztalatunk, hogy amikor a kicsiny kezdetnek a napjait éljük, ezekre a kezdeti időszakokra már most visszahat a csodálatos végeredménynek az ereje. Mi tudjuk, hogy milyen a mustár, amikor megnő. Mi tudjuk, hogy milyen az aratás, amikor érett kalászok vannak. És ez visszamenőleg meghatározhatja a mi életünket. Testvérek, ennek a példázatnak a hangja nem vitatkozó, nem védekező, nem polemikus. És ez nagyon fontos. Ennek a példázatnak a hangja inkább a bizonyosság és a biztatás. Amikor egy kicsiny kezdetben vagyunk, de tudunk a csodálatos végeredményről, ez meghatározza a mi életünket, erőt ad és bátorít. Testvérek, Isten országáról, az evangéliumról beszél Jézus Krisztus, és mindaz, ami Jézus Krisztusban eljön, az már töredékesen Jézus Krisztus kezdeti munkáinál érvényesül. Testvérek, mi a szorványmisszióban az Isten tiszteletek igéit sorozatban vesszük, tehát elkezdtük Márk evangéliumát, és most értünk ide ez a mustár magnak a példázatához. De hogyha nekem választani kellett volna igeszakaszt, valószínűleg akkor is ezt az igeszakaszt választottam volna szabadon, mert mi a szorványmisszióban ezt tapasztalhatjuk meg, hogy a kicsiny kezdet az részesedik a csodálatos végeredménynek az örömeiben és az áldásaiban. És így a igemagyarázat végére újra szeretnék mondani személyes példákat is. 1988-ban, amikor úgy konfirmáltam, hogy a nagybátyám még gyülekezetébe jártunk ki, édesapám ott kántorizált, én pedig ott vettem részt az istentiszteleti alkalmakkor. Kellett ez egy kis bátorság, mert édesapám csellista volt, és cselló tanárként abban bíztunk, hogyha nem helyben, hanem a Komárom melletti faluban járunk istentiszteletre, akkor később ér el hozzá a párt keze, mert ott több kollégáját bizony istentiszteletre járás miatt elővették, hogy egy pedagógus, aki az ifjúságot tanítja, az hogyan is lehet vallásos. De 88-ban, amikor konfirmáltam, én még 2 éves konfirmáció előkészítőre jártam, akkor már Komáromba 20 év után lett újra konfirmáció. Milyen szomorú helyzet az, hogy volt olyan város, ahol abban maradt a konfirmáció különböző paktumok miatt. És akkor a későbbi teológus társaim, Máca Sára, Básti Péter és a többiek kérték a lelkészt, hogy hadd maradjunk együtt, és legyenek ifjúsági alkalmak, akkor micsoda parányi kezdet volt, hogy fiatal, 8-os lányok azt mondják a lelkésznek, hogy ne maradjon itt abba a mi heti találkozásainknak a sora, hanem maradjunk együtt. És akkor én, aki máshol konfirmáltam, nekem is szóltak, családtagok jöttek, És akkor kialakult 88 őszétől egy kicsi parányi kezdet, egy 7-8 fős bibliakör, azóta is van abban a gyülekezetben ifjúsági bibliakör, a következő években lelkészek kerültek ki, illetve teológiára menő ifjak kerültek ki abból a bibliakörből. Parányi kezdet és csodálatos kibontakozás, és nagyon sokan szolgálunk már különböző gyülekezetekben abból a közösségből, ami ott akkor indult, és aztán az Úristennek terve volt ezzel a közösséggel, és terve volt az ott lévő emberekkel. Testvérek, vagy ha kiki a saját életére gondol, vagy családtagjainak az életére gondol, micsoda parányi különbség az, amikor az ember komolyabban kezd el foglalkozni az Isten igéjével, de azután azt tapasztalja meg, hogy az Isten fölkarolja, átkarolja, átsegíti őt különböző döntés helyzeteken, és azután teljesen mássá válik az embernek az élete. Volt egy parányi kezdet, eljött az ember életébe egy olyan fordulat, ami után az Isten igéje lett a legfontosabb az életében, és amikor küzdünk a magunk hívő életében, azt tapasztaljuk meg, hogy nagyon gyarló emberek vagyunk, és nagyon sok hibával éljük meg a mi magunk kereszténységét, de az mennyire csodálatos, hogy a csodálatos végeredmény felől, az Isten kegyelme felől mennyi sok dolog áramlik visszamenőleg a mi életünkre. És hogyha különből tudunk, krisztusi módon tudunk az életünkben viselkedni, az bizony az Úristen miatt van. Nem a magunk erejéből. Ő segít meg bennünket. Parányi kezdet, csodálatos beteljesedés. Testvérek, én ezt kívánom a pomáziaknak, hogy ezt élhessük meg át, hogy kicsi apró döntéseken, Isten munkájának a fölismerésén keresztül, kinek az életében, családjának az életében, unokáinak az életében, történjenek meg olyan változások, melyek Krisztusra mutatnak, Krisztus ajándékaira mutatnak, és annak a csodálatos beteljesedésnek a teljessége az hasson vissza a mi jelenünkre, a mi mindennapjainkra. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, Jézus Krisztus is, amikor itt járt köztünk, akkor nagyon sok tekintetben rang rejtve volt, és mégis, amit te rajta keresztül el akartál végezni, és mégis mindaz, amit ő jelent, ott akkor a kezdeteknél már rang rejtve, ez mind vele volt, benne volt, kísérte őt, és haladhatott az ő útján, hűségesen, engedelmesen, alázattal. Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy a példázatokat mondó, tanító, az emberek értelmét felnyitogató Krisztusról, ha elkezdünk gondolkodni, akkor a mi gondolkozásunkban eljutunk a hatalmashoz, a győzelmeshez, aki átalakítja ennek a világnak az életét, átalakítja a mi saját egyéni életünket is. Köszönjük, hogy Krisztushoz közünk lehet, köszönjük, hogy Jézus Krisztus útján járhatunk, köszönjük, hogy tudunk két út között úgy választani Krisztus segítségével, hogy azt választjuk, amit ő szeretné, hogy válasszunk. Urunk Istenünk, Köszönjük, hogy mi, akik Krisztus nélkül gyöngék, esendők, önmagunkat akarók, bűnösök vagyunk, Jézus Krisztussal, Isten országa köztünk megjelenését valósíthatjuk meg. Köszönjük, amikor megjelenhet közöttünk az Isten országa. Amikor nem csak egy-egy gondolat van, egy-egy magyarázat van, hanem egymáshoz való viszonyulásunkban tudunk megnyilvánulni krisztusi módon. Urunk és Istenünk, köszönjük neked, hogy a kicsi, a kevés, az néha nagyon sok. A kicsi, de azt mondjuk, hogy elég, és azt mondjuk, hogy elég, akkor azt mondjuk, hogy az minden. Köszönjük neked, hogy a mi kis döntéseinkben, mindennapi helyzeteinkben tudunk te melletted döntve élni, hogyha nem engedjük el a felénk nyújtott kezedet. Könyörögve kérünk Istenünk, hogy segíts meg ebben a harcban, ebben a küzdelemben, segíts bennünket a megszentelődés útján. És most már nem csak magunkért imádkozunk, hanem mindazokért, akik iránt felelősséggel tartozunk. Te áld és őrizd meg őket. És imádkozunk azokért, akik nálunk nagyobb terhet hordoznak. Te erősítsd meg őket. Légy a mi őriző pásztorunk, Urunk és Istenünk. Amen. Magunkba mondjuk el a mi magunk csendes imádságát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, úrvacsorosztásra készülve a 435. dicséretünket énekeljük. A 435. dicséretet énekeljük.
Kegyelem és békesség néktek az Atyától, Az Atya Istentől és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta magát bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Hallgassátok meg, kedves testvérei, miként szerezte az Úr a szent vacsorát, ahogy előadja nekünk Pál apostol első korintusi levélben írott 11. fejezetében. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek után vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, a ma új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer isszátok-e poharat, és eszitek-e kenyeret, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvérek, most kiki önmagába pillantva a szívébe vallja meg bűneit, és imádkozzunk együtt, hogy elmondhassuk az Úrnak mindazt, ami a mi életünkben és lelkünkben van. Imádkozzunk eképpen. Urunk Istenünk, drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te mindenek által és mindvégig szeretsz bennünket. Köszönjük azt a hűséget, amellyel egész életünkben őriző pásztorunk vagy, és a kicsi magból a te csodálatos, drága akaratod szerint előhozod azt a csodálatos termést, fát, gyümölcsöt, melyet hozhatunk mások javára. Te látod, Urunk, hogy milyen sokszor elfeledkezünk arról, amit tőled ajándékba kapunk. Kérünk, segíts most bennünket, hogy magunkba pillantva megláthassuk mindazt a mulasztást, mindazt a bűnt, mindazt a rosszat, amit tettünk. És segíts, hogy úgy tudjuk ezt megbánni és elét helyezni, hogy megérthessük azt is, hogy milyen drága kegyelmet adsz ezzel a kenyérrel és ezzel a kortyborral, hiszen bűneink bocsánatát adod, ha azt hittel vesszük. Így kérünk egy csendes percben most szívünk mélyén, hadd álljunk meg úgy előtted, amint vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy együtt énekelhetjük neked most a 459. dicséret első versével bűnvallásunkat és hálaadásunkat, és így jöhetünk hozzád. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. Thank you. mondjuk el most együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt az halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre, lelkiismeretünk szerint őszinte szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan ám, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megad ingyen kegyelméből a mi Urunk Jézus Krisztus. Így legyen. Amen. Most pedig, amint szép rendben elkészítettétek magatokat, járuljatok az Úr szent asztalához, és vegyétek az ő sákramentumait. Énekeljük együtt a 342. dicséretünknek első versét. A 342. dicséretünk így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. így szerezte az Úr a szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, sokan a mai napon a világ minden részén, és így éltünk vele mi is, az egy anyaszent egyház közösségében. Mindenekelőtt, mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek el egy magatokat keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen az Úr megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok egy testben, mely Jézus Krisztus teste az egyház. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, adjunk hálát Istenünknek. Mennyei atyánk, nehéz elmondani, hogy mennyire köszönjük neked azt a drága kegyelmet, amit a bűnbocsánat ad. Köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, mint abban a kicsi magban, melyről hallottunk, már a legelején tudtad, hogy számunkra mi az út, és hogy bocsánatot adtál azon a kereszten a mi bűneinkért, és hogy megbocsájtasz azóta is, hogyha valóban szívünk mélyén leborulunk eléd, és eléd tárjuk a mi életünket. Köszönjük neked ezt a kibeszélhetetlen drága ajándékot. Taníts bennünket ebből élni. Amen. Kedves testvérek, most hallgassátok meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntjük és köszönjük az igehirdetés szolgálatát. És hadd mondjuk Sári Sápi testvéreinknek, Isten ígéretei azok mindig beteljesednek. Erről a településről, Pomázról tudom, hogy más a földrajzi adottsága, de ugyanúgy elmondták az ősök, hogy itt svábok és szerbek laktak. 200 év előnye van a gyülekezetünknek a Sári Sápiakhoz képest, mert éppen 200 évvel ezelőtt álmodták meg az őseink, hogy ezt a templomot megépítik. És nagyon sokáig ebben a templomban az álmaikat látták. Ahogyan kezembe veszem a régi gyülekezeti krónikákat, feltűnik, hogy egészen hosszú ideig télen nem itt tartották az istentiszteleteket, mert nagy volt ez a templom annak a maroknyi, mustármagnyi reformátusságnak, aki itt élt. A mag növekszik, és a mag, Isten igéje, az olvasott, a hirdetett és testélet ige, az mindenütt ugyanaz. A növekedést pedig a Szentlélek Úristen adja. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem gyülekezeti újságunkat, áldás békesség újságunkat, szeretettel ajánljuk mindenkinek. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, magyarországi református egyházunkat a 66-os technikai szám megjelölésével támogathatjuk, gyülekezetünk alapítványát pedig az adószámmal. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. március 4-én harang szólt Kelemen Vilma halálának 6. éves évfordulóján. Emlékezett leánya és családja. 2014. február 17-én életének 95. évében elhunyt Varga Ferencné született Szepesi Eszter testvérünk. Temetése 2014. március 3-án 13 órakor volt református temetőnkben. Fájdalommal hirdetem, hogy 2014. március 3-án életének 99. esztendejében elhunyt Horváth Edéné született Szabó Erzsébet testvérünk. A család később tud gondoskodni a temetés szolgálatáról, Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló testvéreknek. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekari próbát tartunk. A keddi napunkra nagyon sok mindent tartogat a mi Urunk Istenünk, meg is osztottuk a mi feladatainkat. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Sebestényné Jáger Orsolya lelkipásztor testvérem szolgálatával. Kékkereszt alkalmat tartunk 6 órától Pomázon, valamint fél héttől bibliaolvasó kör lesz Pomázon. Ugyancsak fél hétkor kezdődik városunkban a leendő első osztályosok, illetve második osztályosok, leendő 5. és 6. osztályosok szülei részére egy hittanos szülői értekezlet a törvényi előírásoknak megfelelően. Ezt az összevont szülői értekezletet zeneiskolánk hangverseny termében tartjuk majd. Vigyük hírül ezt a hírt, tehát kedden 6 órakor hittanos szülői értekezlet lesz a zeneiskola hangverseny termében. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön pedig fél 4-től 4-től, a visszaigazolást még nem kaptam meg, Csobánkán lesz az előbb említett hittanos szülői értekezlet, Csobánkán az általános iskolában. Este 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán a gyülekezeti házban, magam pedig 6 órától a Szokolyai Református Egyház községben szolgálok egy evangelizációs estén. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon, szombaton, nemzeti ünnepünkön, a városi ünnepség után, egészen pontosan 2 részletben, 9:30-tól a paróki elől, és körülbelül 10 órától pedig a városházától kirándulást szervezünk magunk is a kőhegyre, szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Jövő héten vasárnap 9 órakor bőti istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, ezen az alkalmon megkereszteljük László Leventét, és alkalmunkon gyermekeink fognak majd szolgálni. Szeretettel jelzem, hogy a mai napon 3 órától gyermek délután lesz gyülekezeti házunkban, 6 órakor pedig presbiteri gyűlést tartunk. Ami Urunk legyen, őriző pásztorunk. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk, jól mondta lelkipásztor testvérem az idő tekintetében. Záró énekünket énekeljük, 447. dicséretünk első versszakát. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyet közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Istenünk, Jézus Krisztus atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Testvéreim, szeretettel jelzem, hogy mai perselypénzünkkel a Tatai Református Egyházmegye Gerecsei Szorvány misszióját támogatjuk, így készítsük el perselypénzünket. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással!